közösségi médiafelületek, online foglalások, webshopok, okosóra, ügyfélkapu ügyintézés, messenger üzenetek. Mára a mindennapjaink egy jó részét az online térben töltjük, jól vagy rosszul, de használjuk ezt a teret. A Hálózat podcast sorozatának ebben az epizódjában arról lesz szó, hogy a szociális ellátórendszerben dolgozók, illetve a kliensek mire és hogyan használják a digitális eszközöket, rendszereket. Az IKT, vagyis az infokommunikációs technológia mára megkerülhetetlen lehetőségeket kínál az életünk minden területén. De hol tartunk ezzel a szociális szférában? Erről készített felmérést dr. Tóth Anikó Panna, a Debreceni Egyetem egészségtudományi kar oktatója még a koronavírus járványt megelőző időszakban. Az azóta eltelt pár évben az online tér használata még inkább elterjedt világszerte. Az általam ért adatok mégis sokat mondóak. A szakértőt telefonon kérdeztem.
Még a doktori disszertáció megírásához kapcsolódóan végeztem kutatást, azt vizsgáltam, hogy a szociális szakemberek milyen célokra, milyen formában használják a digitális technológiát. Az a felmérés, amiről most beszélünk, ez 2020 év elején készült, és online formában zajlott egy kérdőíves lekérdezés. 337 szociális szakembert tudtam elérni. Összetett volt eléggé a kérdőív, több kérdéscsoportot, dimenziót vizsgáltam. Számomra a legérdekesebb eredmények azok voltak, amelyek a kliens és a segítő közötti kapcsolatra irányultak. Például az eredményeim közül elmondható, hogy kiemelhető, hogy a megkérdezett szociális szakembereknek közel 70%-a használja az IKT-t a kliensek ügyeinek intézésére, illetve adminisztrációs célokra. Az is nagyon jellemző, hogy online tartanak kapcsolatot a kliensekkel, a válaszadók 41,8%-a mondta ezt, és ez nem csak e-mailes kapcsolattartást takar, hanem messengeren, Viberen is beszélnek a kliensekkel. Fontos hangsúlyoznom, hogy ez egy 2020 évelei kutatás volt, tehát itt még a Covid járványhelyzet előtti adatokról beszélünk, nyilvánvalóan azóta ez az arány tovább növekedett. 2020 év elején például minden tizedik szakember már online konzultációt biztosított, illetve online csoportot működtetett. Hát ezek elég magas arányok, erről korábban keveset beszéltünk. Ami még szintén fontos témakör, amit vizsgáltam, hogy a közösségi médiában hogyan tartják a kliensekkel a szociális szakemberek a kapcsolatot, ennek milyen előnyeit, hátrányait látják. Minden harmadik válaszadó nagyon pozitívan látta a közösségi média használatot, az előnyeiről számolt be. Ugyanakkor minden negyedik válaszadóval előfordult az, hogy a kliens megzavarta őt a közösségi médiában, a magánszféráját zavarta, és emiatt letiltotta, vagy törölte az ismerősei közül az ellátottat. Illetve arra derült még fény így a kutatásom során, hogy nagyon bizonytalanok ezzel kapcsolatban a segítők, nem tudják, hogy hogy járjanak el a közösségi médiában való kommunikáció során.
És erre egyébként vannak hasznos tanácsok? Mert ez valóban az ember 0-24 órában nem lehet segítő, tehát a magánéletét próbálja védeni valaki, még ha utána esetleg bűntudata is van, hogy nem foglalkozik a klienseivel este 8 után. Mi erre a megoldás?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a segítő védje a magánszféráját, húzzuk meg a határokat, de a válaszok szerint ez nagyon sok esetben nem történik meg. Például a válaszadók 89%-a mondta azt, hogy előfordult már vele, hogy a kliense ismerősnek jelölte őt a közösségi oldalon. Erre nagyon vegyesen reagálnak a segítők. Van, aki minden ilyen klienst visszajelöl ismerősnek, van, aki nem, mindent elutasít, és van, aki mérleg kit jelöljön vissza. A nemzetközi helyzetet is vizsgáltam, a különböző szakmai szervezeteknek az ajánlásait. Erre vonatkozóan ugye sok helyen azt javasolják, hogy közösségi médiában ilyen magánjellegű kapcsolat ne legyen a kliens és a segítője között. Vannak szervezetek, akik azt javasolják, hogy legyen a szakembereknek szakmai és magánjellegű profilja, és kliens csak a szakmai profilján igazoljon vissza. kapcsolata. Igazából én azt gondolom, hogy a szociális intézményeknek kellene ezzel kapcsolatos ajánlást megfogalmazni a munkatársaik felé, illetve nagyon jó lenne, hogyha ágazati szinten is létrejönne valamilyen szakmai módszertani ajánlás, ami segíteni a szociális szakembereknek a tudatos közösségi média használatát. Sajnos ez most Magyarországon még nem elérhető. A nyugat-európai országokat, Egyesült Államokat vizsgáltam, ahol már számos ilyen ajánlás született.
Úgy is megoldható lehetne ez a probléma, hogy az intézményeknek lenne közösségi média profilja, amelyet egy ügyeletes kommunikációs kezelhet. Ezáltal is közelebb lehetne jutni a megoldáshoz.
Igen, ez egy jó ötlet, és sokan használják is azt, hogy az intézmény nevében kommunikálnak, illetve csak zárt csoportban beszélnek a kliensekkel. Ezt egy jó megoldásnak látom, ugye ez ugyanolyan, mint egy ügyeletes telefon, csak az online térben.
Az e-egészségügyi és az online ügyintézési felületeket tudják használni segítséggel, vagy segítség nélkül az ügyfelek?
Sokan abban kérnek segítséget, hogy el tudják intézni online az ügyeiket, szóval ez elég jellemző, hogy nem, sajnos sokan még nem. Tehát itt a digitális műveltség, írástudás tekintetében azért jelentős elmaradások vannak. Tehát például, amikor a gondozó intézi a kliensnek az ügyeit, akkor ma már nem telefonon hívja fel gyakran a kliást, hanem ráír Messengeren, Viberen vagy egyéb platformon, így ingyenesen tudnak kommunikálni, praktikus dolgokat el tudnak intézni, például egyeztetik azt, hogy mit kell vásárolni a gondozónak. A bevásárló listát, a különböző időpontokat ilyen formában egyeztetik.
Elég gyakori tapasztalat az, hogy az okostelefonok használata 60 plusz év fölött már egy kicsit bizonytalanabbá válik. A szociális munkások körében milyen digitális kompetenciákkal rendelkezünk?
Én azt gondolom, illetve kutatási eredmények is azt támasztják alá, hogy a klienseknek segíteni kell gyakran a technológia elsajátításában. Egyébként az eredmények szerint és a kutatási eredmények szerint nyitottak az idősek, illetve más klienscsoportok is a technológia használatára, csak gyakran nincs meg ehhez a szükséges eszközük vagy tudásuk. Az idősek kapcsán az is fontos, hogyha új eszközöket, platformokat terveznek, akkor az legyen felhasználóbarát, amit könnyen tud használni akár egy idős ember, vagy egy fogyatékossággal élő személy is. A szakemberek oldaláról is sajnos itt a digitális műveltségben, írástudásban vannak elmaradások. A válaszadóim közül nagyon sokan mondták azt, hogy nem felkészültek a technológia használatára, hogy konkrét adatokat is mondjak. Például a válaszadóim 71,5%-a soha nem vett részt semmilyen informatikai digitális kompetencia fejlesztő képzésen, és a felsőfokú végzettségek 70%-a mondta azt, hogy tanulmányai során sem kapott megfelelő felkészítést az IKT használatára vonatkozóan. Azért ezek nagyon rossz adatok, nagyon negatív az eredmény, ugye ennek fontos üzenete van az, hogy a felsőoktatásban és a továbbképzésekben erre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk.
Milyen ajánlásokat tudnál megfogalmazni az intézmény vezetők, irányítók felé ebben a témakörben? Ugye gyakori az, hogy az emberek, tehát maga a szociális munkás is a saját előfizetését, a saját mobiltelefonját kénytelen használni az ügyfélkapcsolatokat tekintve.
Igen, sajnos ez is egy jellemző válasz volt, hogy ezt egy komoly problémának tartom, adatvédelmi aggályokat is felve, illetve a segítőnek a magánszférája sincs védve, illetve nyilván azt gondolom, hogy nem terhelhetőek ilyen költségek a dolgozóra. Ha ajánlást kellene megfogalmaznom, azt mondanám, hogy ilyen hordozható mobil eszközökre, okostelefonokra, tabletekre, illetve ehhez tartozó előfizetésekre mindenképpen szükség lenne, de nem csak itt az infrastruktúrára és az eszközellátottságra koncentrálnék, hanem más jellegű támogatást is fontosnak tartanám szervezeti szinten. Hát azt gondolom, hogy egy ideális segítő szervezetben fontos lenne végig gondolni azt, hogy hogyan kommunikálnak a kliensekkel, hogyan kommunikálnak a médiával, a nyilvánosság felé, és a kollégák egymás között. Szabályozni kellene, valamilyen stratégiát kellene erre vonatkozóan dolgozni. Nem tiltanám a szakembereknek a közösségi média használatot, hanem támogatnám azt, hogy használják, de sokkal tudatosabban, mint most. Az eredményeink között az is látszik, hogy sokan nem gondoskodnak megfelelően az eszközeik és fiókjaik védelméről. Erre is nagyon fontos lenne intézményi szinten odafigyelni, ugye különösen azért, mert nagyon gyakori az, hogy egy eszköz több munkatárs is használ. Nagyon fontos lenne továbbá, hogy lehetőséget biztosítsunk a szociális szakembereknek különböző továbbképzéseken való részvételre, ahol az IKT műveltségüket tudnák fejleszteni. Merjenek kísérletezni a szervezetek, merjék használni a technológiák, és értékeljék a tapasztalatokat.
Idősödik a társadalmunk, világszinten megfigyelhető ez, tehát nagyon sok segítséget várnak el az idős emberek, és ebben is sok segítséget tudnak adni a digitális eszközök. Magyarországon mi az általános gyakorlat?
Így van, az előregedő társadalomnak a kihívásaira egy jó segítséget jelenthet az IKT-nek a használata. Magyarországon még nem állunk ezzel sem túlságosan jól. Olyan eszközök, amelyek igazán elterjedtek, ezek a különböző segélyhívók, például a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban használt eszközök, vagy most a gondosóra program, de azért a világszinten, ha vizsgáljuk ezt a kérdést, azt látjuk, hogy nagyon sokféle célra különféle eszközök lennének használhatóak az idősek ellátásában, gondozásában, ápolásában, de akár az aktív időskornak a támogatásában is. Itt gondolhatunk például különféle robotokra, kommunikációt lehetővé tevő eszközökre, a telemedicina fejlődésére, a rehabilitációt segítő eszközökre, mobilitást támogató eszközökre, de akár az okos otthonokra is, amelyek az időseknek a biztonságát segíthetik.
A következő percekben ellátogatunk a 13. kerületbe. A 117 ezer lakosból 23 ezeren nyugdíjas korúak, ebből 670 fő részesül otthonápolásban. Az Ezüst Koridősek klubjában vagyunk, a kerület 10 nyugdíjas klubjának egyikében. Itt rendeztek be egy mintaszobát, állítottak össze egy komplex programot, ahol az idősek otthoni segítségnyújtásában használatos eszközöket próbálhatják ki a munkatársak, ismerkedhetnek meg vele a családtagok. Karácsonyi Magdolna aljegyzőt és Németh Judit klubvezetőt halljuk.
Karácsonyi Magdolna vagyok, a Budapest Főváros 13. önkormányzat aljegyzője, egyben a szociális terület hozzám tartozik, és most egy idősek klubjában vagyunk, amely helyszínt ad egy szakmai műhelynek. Ennek a lényege, hogy azokat a digitális eszközöket megmutassuk nem csak a hozzátartozóknak, időseknek, hanem saját kollégáinknak, akik a házi segítségnyújtásban dolgoznak, és megkönnyítheti az idősek otthoni gondozását ezek a felszerelések.
Honnan indult ez a projekt? Hol tartottak a kollégák, és mit tudtak fejlődni ehhez képest?
Említenem kell 2019-et, 2020-at, a pandémiás időszakot, amely mindnyájunk számára szörnyű volt, de mégis olyan kihívásokkal néztünk szemben, amely megváltoztatta a mi szemléletünket, megváltoztatta azokat a feltételeket, amin addig a szociális munkások mi dolgoztunk, és ezért kerestük azokat az új lehetőségeket, jó gyakorlatokat, amely az idősekkel való kapcsolattartás miatt nagyon fontos volt, részben pedig hát a kollégáknak a munkáját megkönnyíthette abban az időszakban, és ezt követően is. A TÖOSZ hirdetett egy pályázatot, ahol csak egy ötletet kellett beadni, ez volt a probléma, amit felvetettünk, hogy szeretnénk minél több fórumon, minél közelebb hozni azokat az időseket, akiket mi ellátunk, de azokat is, akikről nem tudunk, és otthon vannak magányosan, illetve, hogy szeretnénk a kollégáknak egy olyan lehetőséget biztosítani, amely az otthonápolás, az mindenki tudja, hogy mit jelent egy ápolási tevékenység egy idős szempontjából, vagy egy beteg szempontjából, és amit nap mint nap végeznek a kollégák, ezt megkönnyíteni. És a projekt során jöttek az jó ötletek, meg. Három eleme volt, amit kidolgozunk, és most ahol vagyunk, az az egyik intézkedésünk.
Mindenki, akinek vannak idős rokonai, tudja, hogy ez egy hatalmas segítség, hogy nem kell óránként vagy naponta reggel este menni az idős beteget gondozni, hanem van egy karórája, vagy van valamilyen értesítési lehetősége, és így egy szakember tud odafáradni, segíteni az idősnek. Hogyan működik ez a riasztórendszer?
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mert nagyon régen bevezettük, folyamatosan pályázunk, hogy legalább némi finanszírozáshoz hozzájusson az önkormányzat, hiszen teljes költségét mi álljuk. Azt mondjuk, hogy aki egyedül van, és nincs hozzátartozója, vagy messze van a hozzátartozója, annak annyiban kell, hogy segítsen az önkormányzat, hogy ezt a szolgáltatást térítésmentesen adja.
De ez valóban így van? Tehát egy karóra, vagy valamilyen csengő?
Ezzel indultunk egy karóra. Régebben akkor még vezetékes telefonok voltak, most meg már mobiltelefonon. Évek óta egy szolgáltató, egy külső szolgáltatóval működünk. Napközben, hétköznap a házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársaink mennek meg, és a jogszabályban megtartott 15 percen belül ott vagyunk. Ünnepnapokon és hétvégeken pedig egy bentlakásos intézménye van az önkormányzatnak, onnan mennek ki munkatársaink. Természetesen, amikor a jelzés érkezik, előtte az idősekkel megbeszéljük, hogy kit kell először értesíteni. Tehát maga a diszpécserő tudja, hogy ha olyan helyzet van, akkor a mentőt, ha van hozzátartozó, és ő van megadva, akkor a hozzátartozót, ha nincs, akkor mennek a kollégáink.
Miket lehetett ráépíteni a pandémia alatt? Gondolom, ez volt az alap.
Elsősorban a kapcsolattartás volt az, amit meg kellett oldanunk a veszélyhelyzet alatt, főleg akkor, amikor ki volt adva, hogy maradj otthon. Ezért mindenféle olyan kommunikációs eszközökről gondolkodtak a kollégák, hogy mi az, amit az időseinkkel tudunk alkalmazni, amit ők is elfogadnak és úgy használnak, hogy akadálymentesen, tehát értenek hozzá és szeretik is. A kerületben nagyon régóta képezzük az időseket az okos eszközökre. Ez részben a önkéntes munkát végző közösségi szolgálatban a fiatalok, részben pedig megbízási szerződéssel végezték, és nagyon sok idős azért már ismerte az okos telefont, ismerte a laptopot, a tabletet, mindenféle ketyerét. Nekünk nagy öröm volt, amikor arról értesültünk, hogy már az unokával tud beszélni, már fel tudja hívni külföldről, és úgy gondoltuk, hogy maga a képzés megteremtette azt, hogy az időseket rá tudjuk arra venni, hogy használják ezeket az eszközöket. Eljutottunk odáig, hogy minden idősek klubjában van önálló Facebook csoport, eljutottunk odáig, hogy online tanulnak az idősek, az okos telefont már ők tudják nekünk megtanítani, hogy mit kell vele tenni, hogy nem a okos eszközöknek a használatát kell már megtanítanunk, hanem a veszélyét, hogy milyen veszély van, hogyha ő mondjuk egy ilyen vásárlásba, vagy bármilyen online szolgáltatásba megy, aminek nem néz körbe.
Meg hát ugye az is fontos, hogy feleslegesen ne riasszon, hogy jól mérje föl a saját helyzetét. Ebben mik az eredmények?
Havonta egyszer mindig megy a munkatársunk, akkor ha riaszt, ha nem riaszt, és ez arról szolgál, hogy egyrészt beszélgessünk, mert azért ugye tudjuk, hogy a digitális világban az elidegenés az nagyon nagy veszélynek van kitéve, és ezt nem szeretnénk. Ezt minden hónapban megtesszük azoknak, akik jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban vannak, és ott tudunk arról beszélni, hogy mikor kell riasztani, leellenőrizzük az eszközt, hogy rendben van-e, nem merült le. Tehát ilyen egy kis kapcsolattartásként is használjuk ezeket a lehetőségeket.
Térjünk most rá a helyszínre, itt erre a bemutatóteremre. Milyen gyakran fordulnak meg itt a kollégák?
Ezt úgy hirdettük meg, és azért az okos szobából szakmai műhely lett, mert arra gondoltunk, hogy minden munkatársunk részére megmutatjuk. Első körben egyszer fordulnak meg, amikor egy általános tájékoztatást adunk, utána pedig egyénenként jönnek, hogyha valamelyik eszköz szóba került, és használni kell, vagy javasolni az idősnek, hozzátartozónak, hogy ezt kell beszerezni. De külső kollégáknak is felajánlottuk, tehát akik nem a 13. kerületben dolgoznak, őket is szívesen látjuk, illetve civil szervezetek is voltak már itt, hogy ők is tudják népszerűsíteni ezeket az eszközöket. Nekünk az a fontos, hogy mindenkihez eljusson, hogy milyen olyan szolgáltatások, milyen olyan funkciók vannak ezekben az eszközökben, amely a minél hosszabb ideig otthonmaradást segítheti elő, és biztonságban.
Tehát, hogy ne kelljen bekerülni egy ilyen intézménybe, vagy egy otthonba.
Igen, főleg nem kórházba, főleg nem idősek otthonában, tehát ez egy nappali ellátás nyújtó intézmény, itt nagyon szeretnek jönni az idősek, hiszen különböző szolgáltatások vannak, és halljuk a csengettyűt is, hogy csengetyőzni szeretnek. Maga a szakmai műhely, másik része pedig, hogy kiajánlottuk az egészségügynek is. Szorosan együttműködünk az egészségügyben dolgozó szakemberekkel, hiszen ők azok, amikor egészségügyi problémák vannak, akkor tudják ajánlani, hogy mire van szükség, és ezt hol lehet megnézni. Ezek az eszközök, amik itt vannak, azokat a kollégáknak megvesszük. Ameddig szüksége van rá, addig használja, és utána visszakerül ide, vagy ha az idősnek van szüksége, akkor az önkormányzat támogatja őt magának az eszköznek a megvételében, természetesen a szociális helyzete alapján, és akkor ő otthon tudja használni, illetve a kollégának a munkáját megkönnyíti.
Mi az, ami az alapja ennek a felszereltségnek? Tehát mi az, Judit, amit nélkülözhetetlenül kell használni annak az idős embernek, aki otthon van ellátva?
Ezek az eszközök egy központi egységhez vannak hozzárendelve. Ez az egység eszköztár, ez mindig bővíthető. Ennek csak a pénztárca szab határt. Abban az esetben, hogyha a központi egység beszerzésre került, erre könnyedén egy mozdulattal, okostelefonnal vagy okos eszközzel társítható különböző funkciókat ellátó plusz eszköz. Gondolhatunk itt a már korábban megismert füstérzékelőre, vagy a szénmonoxid érzékelőre, vízérzékelőre, ajtónyitás érzékelőre. Rendelkezünk okos termosztáttal, amivel a fűtést tudjuk szabályozni, anélkül, hogy ténylegesen a radiátorhoz vagy fűtőtesthez lépnénk. Irányíthatjuk ezt okos eszközről is, illetve irányíthatjuk ezeket az eszközöket úgy is, hogyha nem is tartózkodunk otthon. Gondoljunk csak abba bele, hogy egy-egy szétszórt napunkon, amikor elindulunk otthonról, és félúton eszünkbe jut, hogy húha, bekapcsolva hagytam a lámpát, vagy a konyhai eszközt, amiből a későbbiekben ugye nagyon nagy probléma is adódhat, akár egy lakástűz, vagy akár egy igen magas energiaszámla. Ezt irányíthatjuk okos eszközről, és a feledékenységünket már is kiküszöbölhetjük azzal, hogy az okos eszközön lekapcsoljuk az otthoni energiahordozókat, okos konnektorral rendelkezünk, ennek a működését tudjuk bemutatni, illetve abban az esetben, hogyha valaki ágyban fekvő, akkor erre speciálisan kialakított távirányító az ágyból ezeket az eszközöket tudja irányítani, akár a lakásnak a világítását, akár olyan kaputelefont például, ami már a kulcs használatát sem igényli, hiszen egy bekódolt PIN-kóddal nyitható, és ki lehet ezt úgy is alakítani, hogyha mondjuk egy demens betegről, egy feledékeny betegről van már szó, hogy ezeket az eszközöket a hozzátartozó kezeli, vagy az erre megbízott szakember kezeli. Megelőzhető például egy olyan helyzet is, amikor nem jó szándékú ember csönget be az időshöz és szeretne bemenni, abban az esetben a hozzátartozónak vagy a szakembernek jelez a készülékén, hogy valaki csengetett, ott le tudja ellenőrizni, hogy olyan ember jött-e az időshöz, aki beengedhető, vagy olyan ember jött az időshöz, akit nem szeretnénk beengedni.
A beszámolód első felében az járt a fejembe, hogy ez luxus. Ahogy az okos otthonokról fantáziál az ember, azt gondolja, hogy hát nekünk ilyen soha nem lesz, vagy majd a gyerekeink életében, miközben nagyon itt van már a közelben. És ugye a lényeg az, hogy ezt az idős gondozásban is nagyon jól lehet használni. Tehát ami luxusnak tűnik, az egy ilyen helyzetben hatalmas segítség, vagy elengedhetetlen feltétel. Még arra is gondolok, hogy esetleg erre a központi egységre rá lehetne csatlakoztatni mondjuk egy vérnyomásmérőt, vagy valami olyan egészségügyi eszközt, ami szintén rögtön mutatja, hogy áll a beteg.
Igen, ez így van, hogy első ránézésre luxusnak tűnhet. Viszont ahogy a vásárlói piacon tapasztaljuk minden egyéb más terméknél is, a megfizethető ártól akár a csillagos égig is el tud terjedni ezeknek az eszközöknek az ára. Azt gondolom, hogy első lépésként, amikor már ismerjük az eszközöket, és meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mire van szükségünk, úgy lehet beszerezni ezeket az eszközöket, és pénztárca függvényében lehet ezeket az eszközöket folyamatosan bővíteni. Szoktuk tanácsolni, hogy ugye a család mindig tanácstalan, hogy mit is szeretne az idős hozzátartozó karácsonyra. Ez kiváló karácsonyi ajándék is lehet, amire kitértünk itt az okos vérnyomásmérőre például, hogy igen, rendelkezünk ilyennel is, ami a mért adatokat rögtön tudja továbbítani, akár a szakorvosnak, házi orvosnak is, és az orvosa rögtön látja, hogy van szükség intézkedésre, vagy pedig csak a beállított gyógyszerekhez képest, hogy megfelelő adatokat mutat-e.
A kerületben most hány ellátott él ezekkel a lehetőségekkel? Vannak-e számok?
Hát konkrét számaink nincsenek, hiszen itt az a lényeg, hogy mindenkinek átadjuk az információt, és hogy önmaga megveszi vagy sem. Akiket mi ellátunk és gondozunk, ott közel a majdnem a felénél valamilyen eszköz már ajánlottunk, és többség azért önkormányzati segítséggel, hiszen ők azok, akik egyedül élnek, és nincs hozzátartozójuk. A kolléganő nem említette, de szerintem nagyon fontos még a elesésérzékelő, hiszen nagyon sokan vannak egyedül, illetve amit most nem látszik, mert azt ki van adva egy idősnek, a beteg felemelő, ami segíti, hogy az ágyból, és nem a mi kollégánknak a dereka szakad meg. Ez olyan, mint egy fakeret, és arra vannak ilyen pányvák fölfűzve, és ha beleül az idős, akkor a kolléganő ki tudja emelni, és ennek egy része, amikor lent a földön van egy ilyen korongszerű, amire rááll az idős vagy a beteg, és akkor nem a kolléganőnek kell megfordítani, hanem az maga az a korong forog, és ez a kettő együtt azért nagyon sok terhet levez, fizikai terhet levesz a kollégáinkról.
Hát ez nem pont digitális, de mindenképpen okos eszköz. És mit látunk még itt? Ugye az ágy oldalára van téve egy ilyen irányító panel, ami mit tud?
Egy olyan elektromos ággyal rendelkezünk, ami több funkciót tud egyszerre ellátni. Gomnyomással tudjuk állítani az ágynak a dőlésszögét, a beteg állapotához mérten akár fejrészt tudunk állítani, akár lábrészt tudunk állítani, jobbra-balra döntést tud, magasságot tudunk beállítani, illetve akár ülő helyzetbe, fotel alakzatba is tudjuk ezt az ágyat emelni, és ezen az ágyon helyezkedik el egy olyan speciális matrac, ami a folyamatos levegő mozgásnak köszönhetően a felfekvéseket tudja megelőzni. Ez ugye hosszabb ágyban fekvés esetén egy komoly súlyos problémává tud kialakulni, mert az sebekből aztán fertőzések alakulnak ki. Itt az ágy mellett láthatunk még egy kapaszkodót, ami az ágyból való felülést vagy akár felkelést tudja segíteni. Az ágy mellett találhatunk egy dönthető ágyasztalt. Ez nagy hasznunkra van akkor, hogyha az ágyban fekvő étkezni szeretne, vagy akár számítógépet, laptopot, okoseszközt tud használni róla megfelelő dőlésszög beállítása esetén. Találhatunk még az ágyasztalon a már korábban említett okos vérnyomásmérőt, illetve van egy okos gyógyszer adagolónk is, ami nagy segítségünkre van akkor, hogyha nem vagyunk teljesen tájékozottak az idővel, vagy a téridővel. Ez hangjelzéssel figyelmeztet minket arra, hogy az éppen aktuális gyógyszereket be kell venni. A szobának azon részén, ahol a gyógyászati eszközöket helyeztünk el, találhatunk itt a polcon vízhasználata nélküli fürdetőhabot, illetve vízhasználata nélküli sampont is, ami átmeneti állapotként egy hosszabb ágyban fekvés esetén nagyon nagy szolgálatunkra lehet, mert azért el tudjuk azt képzelni, hogy ágyban fürdeni, vagy ágyban hajat mosni, az mindig nagyon-nagyon nagy teher, azt a vizet behozni, és a használt vizet kivinni. Úgyhogy ez tökéletes tisztasági állapotot tud eredményezni az arra rászorulón.
Digitális eszközökről beszéltünk, de mi okos megoldásnak tartjuk azt is, amikor magát az eljárást próbáljuk könnyíteni, ami részben egy személyre szabott teljes körű gondozás biztosít, részben meg a kollégáknak segít abban, hogy minden időst megfelelően állapotának megfelelően lásson el. A program keretében ez is egy másik ága volt a mi projektünknek. Olyan eljárásrendet dolgoztunk ki a házi segítségnyújtásban, ami túlmutat a jogszabályi előírásokon. A jogszabály rengeteg adminisztrációt ad a kollégáimnak, és próbáltuk erre rátenni, hogy ne külön adminisztráció legyen, de több kérdést teszünk fel az idősnek. Ennek során magát a környezetét, magát a szociális kapcsolatait, hogy kivel szeret lenni, milyen hobbija van, használja a számítógépet, az okostelefon, tehát mindent feltérképezünk. Hova szokott járni, el tud-e menni, ha nem tud elmenni, akkor miért nem tud elmenni? És a kolléganő egy olyan úgynevezett gondozási tervet készít, amelyhez segítséget lehetőséget nyújt neki, hogy ne legyen otthon egyedül, ne legyen magányos, és nem muszáj neki az okos eszközhöz érteni. Vezetünk be olyan szolgáltatásokat is, amit papír alapon adunk oda, ha valaki nagyon idegenkedik a magától az okos eszköztől. Például az otthoni tornát a kollégáim személyre szabottan kis figurákkal jelölték, és az idős tud otthon tornázni, rejtvényt nagyon szeretnek fejteni, vagy különböző feladatokat adunk számára, és a legközelebb megy a kolléganő, akkor végigbeszélik. Tehát ezek mind olyan apróságok, ami nem digitális, de mégis okos megoldás, hiszen az életminőségüket segíti.
Tehát akkor ezek szerint itt a 13. kerületben azt tapasztaltátok nagyon bölcsen, hogy komplex szolgáltatást kell nyújtani az idősek számára. Jó, de nem elég a digitális eszközök használata, hanem a személyes kontaktusok és a személyre szabott ellátás is nélkülözhetetlen.
Igen. És azért vagyunk szerencsések, mert minden kollégám ezt érzi. Nagyon jó a digitális eszköz, de az, hogy kapcsolatot tartsunk és beszélgessünk, annál jobb nincsen.
Az iménti percekben a 13. kerületben voltunk az Ezüstkor idősek klubjában. Vendégünk volt Németh Judit klubvezető és Karácsonyi Magdolna aljegyző.